Szeretnék felolvasni Isten igéből egy igeszakaszt az imádság előtt, a második Korintusbeliekhez írt levélből, az 5. fejezetének első versétől. Mert hiszen tudjuk, hogy amikor a mi földi házunk, a test sátora lebontásra kerül, akkor egy Isten által készített épületet fog kapni, egy örökkévaló házat, amennyben, amelyet nem emberi kéz készített. Ebben a jelenlegi állapotban, vagy éppen ezokból úgy van, hogy sóhajtozunk, mert vágyakozunk arra, hogy fel legyünk öltöztetve a mennyei lakóhelyünkkel. Mert hiszen csak akkor, vagy azután, miután fel lettünk ruházva ezzel, nem találtatunk mezíteleneknek, ruhátlanoknak. Mert amíg még ebben a test sátrában vagyunk, itt ezen a földön, addig sóhajtozunk és nyomasztva érezzük magunkat, mivel inkább nem akarunk előzőleg levetkőztetve lenni, hanem nyomban felöltöztetve, illetve a meglevő öltözetünkre egy öltözetet kapni, hogy a halandóságot elnyelhesse az élet. Az pedig, aki erre felkészített minket, alkalmassá vagy rátermetté tesz minket, ez az Isten, aki a szellemet adta nekünk zálogul, vagy lefoglalt azzal. Ezért mindig jó bátorságunk van, és mivel tisztában vagyunk azzal, hogy amíg a testben van az otthonunk, addig az Úrtól távol, idegen földön élünk. Mert itt még a hit világában járunk, nem pedig nem már a látás vagy szemügyrevevés világában. Így hát tökéletesen bízakodóak és vidámak vagyunk, mindazonáltal inkább kivándorolnánk a testből, és hazatérnénk az Úrhoz, a hazába. Ezért mi buzgalmat tanúsítunk a tőlünk telhető legjobb módon, akár már a hazában vagyunk, akár még az idegenben, hogy kedvesek az ő tetszésére legyünk nekünk. Mert nekünk mindannyiunknak nyilvánvalóvá kell válnunk, személyesen meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki megkapja a jutalmát, a szerint, amit testi élete során cselekedett, akár jót, akár rosszat. Egészen eddig Istenem drága és szent ígéjéből. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel ma este is, hogy megfelelően és tisztességgel járulhassunk ő eléje, és hódolattal ajánlhassuk fel neki az imádatot. Köszönjük neked ezt a kegyelem óráját. Urunk, köszönjük neked a szavakat, amelyeket olvashattunk, és amelyeket elfogadhatunk, mert hisszük azokat, és mert bízunk benned. Tudatában vagyunk annak, hogy nem csak vérrel váltottál meg minket, hanem örök életre rendeltél el minket. Uram, te elmentél, hogy helyet készíts nekünk, a szellemet pedig zálogul adtad nekünk. Uram, és most minden buzgalmunkat bevetjük és jövünk előtve, nem megszokásból, Uram, te ismered a szívünket, te ismered a vágyainkat, Uram, szeretnénk még inkább hasonlóvá válni hozzád, alakíts minket olyanná, amilyennek te akarsz minket látni ma este is. Kérünk, hogy továbbra is áldj meg minket, és a te ígédet és a te testvéreket, akik előterjesztik azt a te neved dicsőségére. Halleluja! Fogadd el a hálaadást a Jézus nevében. Amen. Amen. Leülhetünk. Nos, egy csodálatos ígeszakaszt hallottunk. Minden szava az ígének, amit elolvasunk, önmagáért beszél. Vonz ereje van, behatással van ránk. És az a gondolatom támadt ma, hogy minden vallás felekezetekben, minden kultúrában látjátok az embereket imádkozni. Alig van egy vallás, vagy imádat tanúsítás nélkül. Csak éppen nem lehet tudni, hogy hova imádkoznak, kihez imádkoznak, de mind imádkoznak, mindannyian kivétel nélkül. És áhítatosan buzgón imádkoznak, odaadóan némelyekük az arcukra is vetik magukat. Sokan sok mindent csinálnak, és akkor az a gondolat támad bennem, hogy micsoda kegyelem, hogy mi tudjuk, kihez imádkozunk, és hogy tudjuk, hogy valaki meghallgat és válaszol nekünk. Néha nem úgy, ahogy mi gondoljuk ugyan, és nem úgy, ami időmértékünk szerint. De Isten válaszol. Ő az, aki megparancsolta, hogy imádkozzunk azért, amit akarunk, és megadatik nekünk. Amennyiben az ő akaratában van, meg kell, hogy történjen. Ha végig tekintünk a világon, és ebben az időben azt kérnénk, hogy Uram, hadd legyen békesség ezen a földön, Isten egyáltalán nem hallgatná meg, mert ő azt mondja az ő igéjében, hogy az utolsó időkben rossz idők lesznek, háborúk, földrengések, nehézségek, drága idők. Ha úgy imádkoznánk, hogy Uram, vess véget az áremelkedésnek, azt mondaná, felejtsétek el. Ez az, amit én már előre bejelentettem. Ennek így kell lennie. Ezért igazán nem kell, hogy imádkoznotok. Ez mind egy keretbe tartozik, és az utolsó időszak eseményeinek a lebonyolításához tartozik. Úgyhogy amikor imádkozunk, mindig meg kell győződnünk, és figyelembe kell lennünk arra, hogy az imák Isten akaratában vannak-e. És ha valahogy a szellem a szívünkbe helyezi, hogy azt kérjük, ami Isten akarata szerint van, akkor ő meg fogja hallgatni. De annak az ő akaratában kell lennie, és az ő akarata az ő szavaiban válik ismerté számunkra, és teljesen kinyilatkoztatottá. Ezért nem is esünk kétségbe, amikor hallunk mindemen nyugtalanságokról, az emberrablásokról, a gyilkosságokról, a megbuktatásokról, a rágalmakról, és amikor hallunk mindenről, akár a politikai pártokban, akárhol történik, a dolgok a feje tetejére lettek állítva. Egyik a másik ellensége és ellenfele lett, és semmi sem kifogástalan már ezen a földön. Nem létezik a kifogástalan világ, az már nem létezik, és nem is lesz többé soha. Mindaddig, amíg az Úr helyre nem állítja a tökéletességet, a békességet, és meg nem ajándékozza az áldást, és meg nem alapítja az ő királyságát, és az ő birodalma örökké tartó lesz, annak nincs többé emberi gyöngesége, nincs többé gyarlósága, nincs többé kudarc, nincs többé zűrzavar, nincs többé semmi ezekből. Akkor békesség lesz még az állatok között is. Amikor az Úr megalapítja az ő királyságát, akkor még az állatok között is békesség lesz. Ugye hányszor mondtuk, hogy ma az oroszlán megeszi a bárányt, később mindketten szalmát esznek, és egyik sem fogja a másikat bántani. Miért? Mert a sátán meg lesz kötözve, és a sátán minden gonoszságnak és a vele együtt leszálló démonoknak az előidőzője. De nekünk, mint hívőknek van egy reménységünk az üdvösségben, ami tényleg üdvös. Nem csak egy reménység, hanem egy üdvös reménység, amely túlmutat mindezen a nyomorúságon és mullandóságon, és biztosítja számunkra a bepillantást a dicsőségbe. Miután Cooper testvér tegnap azt írta nekem, hogy nagy szorult helyzet tört ki az ő gyülekezetében, és hogy megosztottság, zűrzavar és sok nehézség tapasztalható, ez nagyon a szívemen érintett engem. És feltettem a hangszallagot Branham testvér élettörténetével, és nagyon hosszú idő után most egyszer sírnom kellett, amikor hallottam, hogy milyen útakat kellett járjon ez az ember. Felbecsülhetetlen mélységeken kellett keresztül mennie, amíg a végén azt mondta, vagy azt állapította meg, Uram, ha meg akarsz ölni engem, akkor ölj meg, de ne kínosz, és ne gyötörj engem. És véget akart vetni az ő életének, mert annyi mélységeken kellett keresztül mennie, annyi megpróbáltatásokon. És ha aztán jobban odafigyelünk, látjuk, hogy Isten formálta őt. Bensőleg felkészítette őt erre, még a legmélyebb szenvedéseken keresztül is, hogy később jobban megértsen másokat az ő szenvedéseikben, szükségleteikben, aggodalmaikban, betegségeikben, problémáikban. Ki tudja kifürkészni Isten útjait? Ki tudja azokat felderíteni? Emlékezzetek arra, amikor 37-ben jött az árvíz, és beszámol arról, hogyan ment mindenhova a csónakkal, és hogyan mentette meg itt is, ott is az embereket, mentett másokat, szállított kórházakba, és a saját felesége, a saját lánya mégis áldozatul esett ennek az árvíznek, és röviddel azután meg is haltak. És úgy volt, hogy az ördög szó szerint odament hozzá, és azt mondta neki, nézd csak, te prédikáltál, ugye? Nem Isten szeretetét hirdetted? Ha szeretne téged, nem engedné meg, hogy mindez megtörténjen veled. És tudjuk, mindannyian ismerjük, talán valamikor újra meg kellene hallgatnunk, de ez tényleg a szívünkig hatol. Részben nagy humorral mondta el, de ugyanakkor nagyon mély fájdalommal is, nagyon mély sajnálattal. És ilyenek Isten útjai. Senki sem választhatta ki magának, hogy mit is tud a legjobban tenni, vagy melyik útat választja járni, valahogyan Isten mindannyiunkra rátette az ő kezét. És aztán, amikor a túlvilágba betekintést látott, és azt mondja szó szerint, láttam a dicsőséges palotákat, a lakásokat, amelyeket az Úr készített nekünk, amelyekben majd beköltözhetünk. És beszámol mindenről olyan frissen és élénken, szívből jövően, úgy, hogy ennél fogva nem tehetünk mást, mint belsőleg egybeolvadni, tudatában révén annak, ó Istenem, mindaz, amit te kijelentettél, örökkévalóan igaz. Amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív még soha nem is sejtett. Azt Isten elkészítette azoknak, akik szeretik őt. Neked és nekem, meg nem érdemelt kegyelemben lett részünk, és abban a bizonyosságban élhetünk, ahogy itt olvastuk az ígében, hogy az Úrnál leszünk mindörökké. És itt azt mondja, illetve az áll írva, ezért tehát mindig megvan bennünk a jó bátorság, és mivel tudjuk, hogy amíg a testben van a mi otthonunk, addig az Úrtól távol, idegen földön lakunk, vagy élünk. Nos, még mindig a hit területén, a hit földjén vagyunk. Földi értelemben a hitetlenség világában élünk, vagy vagyunk, de szellemileg látva a hit világában, a hit területébe kerültünk. Minden hitetlenség közepete, Isten hitet támasztott az ő népében. Minden viszály közepete, Isten megajándékoz egy mély, üdvös békességgel. Az ellentéteket mindig érzékelhetjük ugyan, és megláthatjuk Isten igéjében is. Aztán az van mondva nekünk, hogy ide adta nekünk zálogul a szellemet. Ezt nagyon a szívemen viselem, és különösen az utolsó prédikáció, amelyet Branham testvértől lefordítottam, és amelyet valószínűleg hamarosan kiküldünk, nem vagyok legjobban tájékozott a dolgok állásáról, de abban a prédikációban Branham testvér azért imádkozik, hogy az emberek megkapják a Szent Szellemet. És bevallja, és azt mondja, testvérek, nekem ebben nincs tapasztalatom, talán vannak itt olyan emberek, akiknek van ebben tapasztalatuk. Jöjjenek előre imádkozni azokkal, akik még nem kapták meg a Szent Szellemet. Hiszen vannak emberek, különösen olyanok, akik az ez időre szóló ígéüzenetet hiszik, ők megelégszenek a tudással, a felismeréssel, de ez nem lesz elegendő. Isten azt akarja, hogy fel legyünk öltöztetve a magasságból jövő erővel. Isten azt akarja, hogy a Jézus természete megnyilvánuljon te benned és én bennem. és ez csak a Szent Szellem által történhet meg, nem jó szándékkal, nem úgy, hogy egyik a másikat megmunkálja valahogy, hanem hogy Isten ereje belülről átalakítja és kimunkálja azt, aminek kifelé nyilvánvalóvá kell válnia, és meg is fog nyilvánulni. Ezért tehát mindig megvan bennünk a jó bátorság. Igen, amikor az Úrra tekintünk, akkor megvan a jó bátorságunk. Akkor olyanok vagyunk, mint Péter. Még a víz fölött is tudnánk járni, mert az Úr hívott minket. Viszont abban a pillanatban, amikor lefele tekintünk, mi magunk is lefele süllyedünk. De amikor felfele nézünk, akkor felfele megyünk. Amikor előre nézünk, előre megyünk. Ha hátrafele nézünk, hátrafele megyünk. Ha oldalra nézünk, oldalra megyünk, letérünk. Oda, ahova hittel tekintünk, arra megyünk, arra tartunk. Nem marad más hátra számunkra, mint hitben Jézusra, a kezdőre, a hitünk tökéletesítőjére nézni, és minden megpróbáltatás közepete jó bátorsággal lenni, ami valójában nem szabad, hogy elidegenítsen bennünket, hanem, hogy úgy, ahogy az Úr maga követeli is tőlünk, hitben előre menjünk, és bízzunk benne. A továbbiakban ez áll írva. Így tehát tökéletesen bizakodóak és vidámak vagyunk. Mindazonáltal inkább kivándorolnánk a testből, és hazatérnénk az Úrhoz, a hazába. Tehát egyszer bátorság, és másodszor is bátorság, de mégis inkább elmennénk innen, hogy már is az Úrnál legyünk. Egyébként köszönöm Rusz testvérnek, hogy felolvastad ezt az ígét. Ez volt Park testvér egyik kedvenc ége szakasza. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Az egyik kedvenc ége szakasza. Én tudom, hányszor fejezte ki ezt a gondolatot, ki emlékszik? Hányszor fejezte ki csak ezt a gondolatot Balk testvér, hogy nem akarja, hogy először lekeljen, vesse ezt a halandóságot, hanem fel akarna lenni öltöztetve. Rövid imádságaiban mindig ezt juttatta kifejezésben. Nos, most már levetette a halandóságot, de amikor az Úr újra eljön, fel lesz öltöztetve. Hiszen senki sem válogathatja ki magának, hogy ebben a testben marad-e az Úr eljöveteléig, hogy azonnal át legyen öltöztetve, át legyen alakítva, vagy pedig haza kell mennie előbb, hogy aztán az első feltámadásban részesüljön. De nem tudtam nem arra gondolni, hogy különösen Balk testvér vette annyira a szívére ezt az ége szakaszt és ezt a gondolatot, és ismételten újra és újra kifejezésre juttat. Azt. A 11. verstől azt olvassuk, mivel tehát ismeretes előttünk az Isten félelem, igyekszünk megnyerni az embereket Istennek, de Isten előtt nyilvánvalóak vagyunk. De remélem, hogy a ti lelki ismeretetekben is nyilvánvalóak leszünk. Arra törekszünk, hogy megnyerjük az embereket, hogyan nyerhetjük meg őket. Pál apostol egyszer azt mondta, római vagyok a rómaiaknak, minden embernek minden évé lettem, hogy minél többeket megnyerjek Krisztusnak. Hogyan legyünk képesek ezt megtenni? Hogyan nyerhetjük meg az embereket őnéki? Hogyan tudjuk őket őhozzá vezetni? Ehhez meg kell, hogy ajándékozzon bennünket kegyelemben, hogy ezt megtegyük. Nem tudom, de talán mégis nyugodtan ki kellene mondanom. A szombaton ott a temetőben olyan erősen megveregettem a vállát a kezemmel annak az embernek, és azt kérdeztem tőle, mit tart ön attól, ha Isten rátette az ő kezét az ön életére is? Ő meg rám nézett, és azt mondtam, én hiszek benne, különben ma nem lennék itt. És ő rám nézett, és néha nem tudjátok, hogy miért teszitek azt, amit tesztek. Régi barátságból teszitek meg, amit tesztek, és először látjátok az embert, és azt mondjátok, hogy Isten rátette az ő életére a kezét. Legyen, hogy az Úr megáldja őt, mentse meg a lelkét, ez a mi imádságunk. Mivel tehát ismeretes előttünk az Isten félelem, igyekszünk megnyerni az embereket. Ó, bárcsak Isten összehozna minket azokkal az emberekkel, akiket még el akar hívni, külön akar választani, akik még meg akar ajándékozni kegyelemmel, hogy kiszakítsa őket a pusztulásból. De Isten előtt nyilvánvalóak vagyunk, de remélem, hogy a ti lelki ismeretetekben is nyilvánvalóak leszünk. Ezzel nem ajánljuk magunkat ismét a figyelmetekbe, hanem alkalmat vagy indokot szeretnénk adni nektek egy dicséretes tanúságtételre, ami hírnevünkre nézve, hogy tisztában legyetek azzal, hogyan válaszoljatok azoknak, akik csak külső kiválóságokkal dicsekedhetnek, de nem a szívük állapotával. Ez egy nagyon fontos szava az ígének. Elég sokan vannak azok, akik valahogy dicsekedhetnek kifelé, így vagy amúgy ezzel vagy azzal. Pál apostol, bocsánat a kifejezésért, fején találja a szöget, és azt mondja, de ezek az emberek a szívük állapotával nem dicsekedhetnek. Mit használ az embernek, ha azzal dicsekedhetne, hogy ezt sem tette, vagy azt sem tette, vagy hogy ezt, vagy azt megtette? Mit használ neki úgy az egyik dolog, mint a másik, vagy az egyik dolog a másik nélkül, és mindezek együttesen semmit sem érnek? Itt egyszerűen és egyértelműen az van írva, hogy ezek az emberek nem dicsekedhetnek a szívük állapotával. Isten a szívet nézi. A szívet vizsgálja, és amivel a szív telve van, azt árasztja el a száj. Aki pedig dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. De ha még dicsekedni is akarnánk a szívünk állapotával, és ha Isten azt mondaná neked személyesen, te egy szívem szerint való ember vagy, akkor is feltesszük magunknak a kérdést, vajon ki adta nekünk akkor a szívet? Ha ez egy Isten akarata szerinti szív, akkor vajon már a születésünktől kezdve magunkban hordoztuk-e? Nem. Isten adta az új szívet, és egy bizonyos új szellemet adott nekünk. És ha Isten azt mondaná, te a szívem szerint való ember vagy, avagy van-e akkor okom arra, hogy bármilyen módon a vellemet merjem, dicsekedjek ezzel? Nem. Mert hiszen akkor ő az, aki a szívet belém helyezte, aki formálta, aki átformálta azt. És akkor nem marad más hátra, mint az Úr magasztalása és Isten kegyelmének a dicsőítése, amely bennünk és általunk is megnyilvánult. Igen, Pál apostol azt mondja itt egy embercsoportról, hogy tisztában legyetek azzal, hogyan válaszoljatok azoknak, akik csak külső kiválóságokkal dicsekedhetnek, de nem a szívük állapotával. Én felteszem magamnak most azt a kérdést. Ezzel kapcsolatosan, hogy nem hangsúlyozhatnánk-e ugyanezt a dolgot ezen a ponton? Mi értelme van a külső érdemekkel való dicsekedésnek? Itt valami egészen másról van szó. Valami mélyebbről, valami isteni dologról, nevezetesen a szív állapotáról, amelyet Isten létrehozhatott benned és bennem, hogy hinni és bízni tudjunk ő benne. És valóban sokféle beszélgetések léteznek. Pál apostol itt azt mondja, hogy tisztában legyetek azzal, hogyan válaszoljatok nekik. Időnként ti is találkoztok olyan emberekkel, és kérdések merülnek fel, beszélgetés alakul ki belőle, és tudtok-e válaszolni minden kérdésre? Tudok-e én válaszolni? Tisztában vagy azzal, hogy mit kell válaszolnod? Tisztában vagyok-e én azzal, hogy mit kell válaszolnom? Pál apostol utasítást ad a korintusiaknak, és azt mondja, hogy tisztában legyetek azzal, hogyan válaszoljatok azoknak, akik csak külső kiválóságokkal dicsekedhetnek, de nem a szívük állapotával. Neki sem volt könnyű sorsa az ő idejében. Ilyen-olyan módon mindig is nehezek voltak a dolgok. És ezt az egyet el akarom mondani nektek, és remélem, hogy jól meg fogjátok érteni, és senki sem fogja félreérteni, de az ördög sokkal kevesebbet tud kezdeni a hitetlen emberekkel, mint a hívőkkel. Sokkal kevesebbet, mert a hitetlenek kívül vannak, kívülállóak, ők a világban vannak, nem zavarnak. Itt van egy fontos pont. Már most, amikor itt az van mondva, hogy az emberek a külső előnyökkel dicsekszenek. De a hívők rátermettekkel legyenek arra, hogy válaszoljanak nekik, és mondják magabiztosan, figyeljetek, Istennél elsősorban nem ez számít, hanem Isten a szívet vizsgálja. Sőt, aztán még azt is mondja, mert ha elveszítettük az eszünket, akkor az mégiscsak Istenért, Isten szolgálatában történt, és ha józan eszünknél vagyunk, akkor mi áldássá lettünk számotokra. Igen, mindig is az volt a helyzet, hogy különösen azok az emberek, és Branham testvére ezt mondta tegnap, hogy azok az emberek, akiknek szellemi felfogó képességük van, nagyon gyorsan úgy vannak tartva, hogy egy kicsit hibbantak, ugye? De hála Istennek, hogy helyén valóan itt vagyunk, és helyén való ott vagyunk, és hogy Isten is velünk van, és velünk jár, jelen van, hogy megálljon és kisegítsen. És most Pál apostol összefogja a 14. verstől írva, mert a Krisztus szeretete, vagyis a Krisztus szeretete az emberek iránt és irántunk kényszerít, unszol, sürget, vagy foglyul tart bennünket, mert attól a meggyőződéstől hagyjuk magunkat feszettetni, hogy egy meghalt mindenkiért, következésképpen mindannyian meghaltak. Ez is sokat mond. Valahogy minden ember kényszerítve van, sürgetve van, valamit készteti őt, és akkor ezt vagy amazt megtenni. Minden egyes ember kényszerítve, hajszolva van valamilyen hatalom által. Itt ez a Krisztus szeretete. Ó, ha Isten mindannyiunknak a segítségére lehetne, hogy az ő evangéliumának hirdetésében az ő szeretete kényszerítene, hajszolna, sürgetne bennünket, és hogy a hitetleneknek is közvetíteni tudnánk Isten eme szeretetét, hogy olyanok lehetnénk, mint egy csatorna, amelyen keresztül Isten szeretete átáramolhat, mert a Krisztus szeretete kényszerít, vagy sürget bennünket. Tisztában vagyunk azzal, hogy Krisztusban maga Isten vált nyilvánvalóvá. Krisztusban Isten szeretete vált nyilvánvalóvá. Minden, ami Istennel kapcsolatos, ami van és volt és lesz, Krisztusban nyilvánvalóvá lett. De Pál apostol is érezte ezt a késztetést az ő szívében, és már korábban, vagy ezelőtt is mondta. De nem dicsekedhetnek ezek az emberek a szívük állapotával. Ő egy olyan ember volt, akit Krisztus szeretete, akit Isten szeretete ösztönzött, amelyet a Szent Szellem kiáraszt a szívünkbe. És amikor ez a szeretet szorongat, késztet bennünket, akkor megnyilvánul az üdvösséggel kapcsolatos áldás és békesség gazdagon. És egyenesen a lényegre tér, és azt írja, egy meghalt mindenkiért, következésképpen mindannyian meghaltak. És ő azért halt meg, hogy azok, akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük, és fel lett támasztva. Itt megtaláljuk az evangélium összefoglalását. Azoknak a jellemzőit, akikért Krisztus meghalt, és akik hozzá vagy rajta keresztül új életre jutottak. Hogy többé nem önmaguknak élnek, hanem annak, aki értük meghalt, és feltámadott, vagy fel lett támasztva. Minden ember, akiért Krisztus meghalt, és aki elfogadta a kiengesztelődést, az nem él többé önmagának, hanem annak él, aki meghalt érte Jézus Krisztusnak, ami Urunknak. És ez jellemzi azokat, akik Krisztussal együtt meghaltak. Azok ővele együtt feltámadtak egy új életre is. És ezután az áll írva az alábbiakban. Ezért mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, nem, sőt, ha korábban Krisztust test szerint ismertük is, most már nem ismerjük őt többé úgy. Ha tehát valaki a Krisztusban van, az egy új teremtés lett, vagy új alkotás. A régiek elmúltak, ímé egy új jött létre. Halleluja! És dicsőség a mi Istenünknek. Egy új dolog jött létre, megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, a te vagy az én hozzájárulásom nélkül, ami Istenünk kegyelméből történt ez meg. Ő, aki meghalt értünk, feltámadott a halottak közül, hogy bennünk élje tovább az ő életét. Éppen ezért áll itt írva, hogy senki sem szereti többé önmagát, nem él önmagának, hogy azok, akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük, és fel lett támasztva a halálból. Ó, bárcsak Isten megajándékozna engem, bárcsak megajándékozna téged, bárcsak megajándékozna mindannyiunkat kegyelemmel, hogy az ő élete nyilvánvaló lehessen bennünk, és hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki meghalt értünk. És mondjátok ezt egyszer úgy magatok előtt és az Úr előtt. Nem az-e, hogy gyümölcsöt teremhetünk? Ó, hogy Isten új bátorságot adjon nekünk a nehéz idők ellenére, a hitetlenség ellenére, az emberek és a társadalom elutasítása ellenére, és hogy megajándékozzon egy imádságos szívvel azokért, akiket még meg akar menteni, akiket ki akar még vezetni, ki akar ragadni a pusztulásból. Amikor a tegnap úgy két órán keresztül hallgattam a Branham testvér kazettáját, és az újra és újra lenyűgözött, ismét az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ez Isten szeretete, ugyanaz a szeretet, amely az Urat és a megváltót a keresztre késztette. Az készteti és ösztönzi az összes megváltottakat is. Ugyanaz az Isten szeretete az, ami a szívünkben lett kiárasztva. És ha akkor őt vesszük példaképül, akkor nem tudom, hol maradunk az összehasonlításban. De egy dolog biztos, ő kíméletes irántunk, és a mi hűséges főpapunk. És nem néz le megvetéssel odafentről, amikor az emberek lenéznek egymásra, az a megvetés gondolatával történik. De amikor Isten letekint ránk, az azért történik, hogy megáldjon minket, hogy segítsen, hogy felépítsen és vigasztaljon. Én azt hiszem, úgy, amint itt mondva van, nekünk bátorságunk van, és tudjuk, hogy még messze vagyunk, de a hazánkban leszünk. És ez a bátorság, ez a reménység, az élő reménység, amit kegyelemből a magunkénak tudhatunk. És ezért ma este is szívből jövő hálát akarunk adni a mi Urunknak. Teljes szívből. És ha meg van engedve, hogy ezt a megjegyzést még megtegyem, majd a Branham testvér prédikációjában is hol elolvashatjátok, hadd legyünk figyelemmel arra, hogy itt tényleg csak nagyon röviden imádkozzunk, hogy sokan imádkozhassanak, és amikor Isten szelleme leszáll, és körülöttünk táborozik, és mindenkire kihatással van, és mindenkit megérint, akkor mindannyian csatlakozunk a közös imádsághoz. De egyébként, amikor egyénileg imádkozunk, akkor tényleg hadd legyünk rövidek az imádságban ezen a helyen. Nem mondhatnám, hanem hallanám újra és újra ezt a megjegyzést, hogy egy-egy hosszú imádság után az embereket olyan szellemi zavar támadja meg, hogy kizökkennek a helyes vágányból ettől, és nem tudnak tovább imádkozni. Másképp nem is mondanám, de kérlek, legyetek megértéssel ezt illetően, amikor arra kérünk benneteket, hogy röviden imádkozzatok, hozzátok az Úr elé azokat a gondolatokat, amelyek fontosak számotokra, és amikor a szellem közreműködik, akkor nem állítunk határt senkinek, akkor nem lesz akadálya senkinek, ellenkezőleg. Akkor mindannyian belekapcsolódunk az imádságba, és teljes szívből imádatot tanúsítunk. Remélem, hogy a megfelelő módon felfogjuk úgy, ahogyan elhangzott, megszívleljük, és hálát adunk Istennek ezen a ponton. Hadd legyen meg a lehetőség arra nézve, hogy a testvérnők is csatlakozzanak hozzá. Mindenkinek legyen meg a lehetőség a közös imádságnak. Mindenkinek legyen a módjában kinyitni a száját. Mindenki tudjon hálát adni. Hiszen éppen azért vagyunk, vagyunk itt, hogy Istent imádjuk. És meg fogjátok látni, hogy amikor ezt tesszük, és megnyitjuk a szívünket, akkor Isten szelleme tábort fog járni. És akkor megtörténhet, hogy váratlanul mindannyian együtt imádkozunk. De egyébként is imádkozhatunk mindannyian csendben. És a közbenjárásokat is felajánlhatjuk az Úrnak, fel is ajánljuk. Amen.